Az üzenet vajon miről szólhat ma karácsony előtt két nappal, vagy három nappal? Vajon miről lehetne beszélni ilyenkor karácsonykor, ha nem a karácsonynak a lényegéről? Bár az üzenet annyira nagyon mély és annyira nagyon hosszú, hogy ha tényleg három órát prédikálnék vagy tanítanék róla, akkor sem férne bele minden. A héten gondolkoztam elég sokat, hogy és a múlt héten is, és előtte is, mert tudtam, hogy én fogok itt állni előttetek, hogy vajon a karácsony üzenetének mely részét, mely aspektusát ragadjuk ki és emeljük meg, hogy ne csak egy általános kép legyen erről, amit egyébként általánosságban a világ is ismer, hogy elküldte Isten az ő fiát, Máriától született, Szűz Máriától, a Szent Szellem árnyékolta be őt, termékenyítette meg őt, Betlehemben a népszámlálásra utazott Názáretből le József és Mária. Ott nem találtak helyet a fogadókban, mert teltház volt mindenhol. Aztán egy istálóban kellett világra jönnie a megváltónak. Aztán jöttek a pásztorok, aztán jöttek később a keleti bölcsek. És azon gondolkoztam, hogy annyira részletgazdag maga a karácsony üzenete, hogy csak az előzményekből lehetne több alkalmat is tartani. Kezdve onnan, hogy Zakariás és József, akarom mondani, Zakariás és Erzsébet, elnézést, milyen természetfölötti módon fogant Erzsébet méhében, idős korában az az ifjú, akit az fiatalok az előbb bemutattak, mint keresztelő Jánost. Az előkészületek is olyan bőségesek és olyan hosszúak, hogy az advent mindhárom előző vasárnapán lehetett volna erről szó, aztán utána arra jutottam, hogy gyakorlatilag a karácsonyra való készülődés elkezdhettük volna nyár közepén is már, mert annyi mindent lehet erről beszélni, de elkezdhetjük most is, és jövő karácsonyra vagy befejezzük. Szóval nagyon mély a történet, de mégis szeretnék egy olyan aspektusáról beszélni, ami úgy gondolom kulcsfontosságú, és azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy velünk az Isten. Azonban mielőtt belekezdenék, hogy Isten velünk van, mielőtt azonban belekezdenék az üzenetbe, pár hónappal ezelőtt egy hagyomány és szokás alakult ki bennem és nálam és közöttünk, hogy 5 percet beszélek a gyógyulásról. Úgyhogy ez sem maradna most ki el, hiába van karácsony, ez nem írja fölül ezt az elhatározásomat, mert hiszek abban, hogy vannak jó hagyományok, olyan szokások, amiket Isten szelleme generál, és Isten szelleme hoz elő, és nem egy vallásos megszokás, egy unásig ismételt egyhangúság, ami csak egy üres szokás, hanem olyan, ami erővel teljes. Szeretném, hogy odalapoznátok a Zsidókhoz írt levél első fejezet 9-es versére, amely ezt mondja szó szerint. Jézusról szól az ige, és itt ezt olvassuk. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid fölé. Van ebben az igében egy döbbenetes kijelentés, amit sok keresztény nem feltétlenül ért, és nem is biztos, hogy mi teljesen pontosan értjük, de szeretnék erre most egy picit az elején így hangsúlyt fektetni a szeretet ünnepén, hogy van itt egy szó, ami a gyűlöletre utal. És kérdezed, hogy Attila, miről beszélsz? Neked a szeretetről kellene beszélnem, a gyűlöletről. De itt azt mondja Jézusról az ige, hogy szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot. Én úgy hiszem, hogy a megváltás és a mai üzenet is, és a karácsonynak a lényege alapvetően benne van ebben az igeversben is, mert Istennek az a fajta szeretete, amely képes volt feláldozni önmagát, az azért nyilvánulhatott meg többek között, és abban mutatkozott meg, hogy volt valami, amit ki nem állhatott. Volt valami, amit gyűlölt. Volt valami, ami ellen volt, és annyira nem akarta és nem szerette azt, hogy képes volt önmagát feláldozni azért, az ő szeretetéből, hogy azt megsemmisítse. És ez pedig az ördög hatalma és a bűn hatalma az ember felett. Gyűlölte azt a bűnt, azt a gonoszságot, azt az aljasságot, azt a rákos daganathoz, vagy leukémiás betegséghez hasonlító fekélyt az emberben, Isten, ami tönkre teszi az embert. Nem az embert gyűlölte, hanem az embert szerette, de ami benne volt, ami belekerült Ádám bukásától fogva, az gyűlölte. És gondolj abba, hogyha a gyógyulást most ide szeretném párosítani pár perc erejéig. Ha van egy 4-5 éves picin gyermek, és egy gonosz, aljas, rákos daganat van a testében, akkor te gyűlölöd ezt a gyermeket azért, amiért ilyen helyzetben van? Biztos, hogy nem. Ha egy leukémiás vérbetegség, vagy fekély, vagy gyengeség, vagy láz, vagy bármi van a testében, te ezért gyűlölöd azt a gyermeket? Hát persze, hogy nem, mert a tiéd. De ha nem is a tiéd, a másik, akkor is az embert, a gyermeket szereted, de ami benne valami őt tönkre akarja tenni, azt utálod, gyűlölöd. Gyűlölöd azt a hamisságot, azt az ellenszegülést, azt a gonoszságot, ami meg akarja fosztani a gyermeket attól, hogy teljes életet éljen. És ugyanígy volt Isten az emberrel, hogy nem az embert utálta és gyűlölte azért, mert bűnös, hanem a bűnt utálta az emberben. És nem azt tette Isten, hogy eltörli az embert mindenestől a föld színéről, és ezzel eltörli a bűnt is a föld színéről, mert meg lehetett volna így is oldani a problémát, nem? Meg lehetett volna oldani a bűnnek a problémáját, hogy jelen valóságát, hogy eltörlöm az emberiséget, az egész teremtést, ki mondta volna felelősségre Istent ezért? Ki mondta volna azt, hogy hát azért ezt nem kellett volna? De nem ezt tette. Az embert szerette, de a benne lévőt azt viszont gyűlölte, és ezért önmagát áldozta fel azért, hogy megszabadítson minket a bűnnek a fogságából és a bűnnek a hatalmából. Ez semmiképpen nem történhetett meg máshogyan, mint ahogy valójában megtörtént 2000 év ezelőtt. Ezért jött Jézus, és ezt tudta, hogy a keresztfán fogja elvégezni. Tudta, hogy ha eljön, akkor nincsen más út. Ez az út, amit ő neki végig kell járnia. Ez az út, amit ő neki meg kell cselekednie. Ő nem ismerte a bűnt. Ő benne nem találtatott bűn. Ő gyűlölte a bűnt. Ő gyűlölte az igazságtalanságot. És gyűlölte azt, amit a bűn tett az emberrel, és mégis az ő nagy szeretetéből egyé vált a bűnnel, hogy legyőzze azt. Ez egy olyan kijelentés, és egész évben összesen nem hallottad ezt a szót tőlem, hogy bűn, mind ebben a pár mondatban most. De kell erről beszéljünk, hogy az ő győzelme a miénk lett azáltal, hogy hiszünk ő benne. És a karácsony üzenetében ez is benne van, hogy az ő győzelme, ami ott kezdődött, azzal kezdődött, hogy ő eljött, hogy megtestesült, az ő győzelme nem csak egy távol lévő, vagy egy vastag könyvben lévő papírlapokon lévő történet, hanem ez egy valóság. Hogyha számodra, számunkra egy vallásos megszokás a karácsony, ha számunkra az Istennek a tisztelete egy hagyományokon, egy ceremóniákon, egy kulturális eseményeken alapuló szokás, akkor erőtlenné válik. Akkor azonban, amikor az ige élővé válik a számunkra, akkor az erővel tölti meg az életünket. És az az erő, ami Isten igéjében van, az képes felszabadulni. És képes ez az erő arra, hogy megváltoztassa az életünket. Hogy megváltoztassa a lelkivilágunkat, a testünknek az állapotát, az anyagi helyzetünket, a kapcsolatainkat, a házasságunkat, a gyermekünket, a közösségünket, a gyülekezetünket, ha ez az erő valóban él közöttünk és bennünk. Ugye tudod azt, hogy egy dal nem dal addig, amíg el nem éneklik. Egy harang nem igazán harang, vagy legalábbis nem funkcionál harangként addig, amíg meg nem kongatják. A szeretet pedig nem szeretet addig, amíg oda nem adod magad a másiknak és a másikért. És ez az, amit Isten tett az ő szeretetében és az ő szeretetével, hogy odaadta önmagát. Odaadta. Nem csak beszélt róla, nem csak ígérgetett, nem volt felelőtlen. Jézus odaadta magát, és a kereszten elválasztott minket a bűneinktől. Ennek a megváltói munkának volt az első lépése, Jézus megtestesülése, és ezért is vagyunk ma itt többek között, és ezért van szó többek között ma erről. A világ, és sajnos a keresztények is Jézus földre jövetelének üzenetét olyan dologgá változtatta, ami ilyen tájban sokak számára csupán hagyományokat és hangulatot kelt. Bár semmi baj nincs a karácsonyi feelinggel, semmi baj nincs a karácsonyi zenékkel és a karácsonyi hangulattal. Ugyanakkor a karácsony több annál, hogy kellemes légkör van körülöttünk, és kellemes légkör van a családunkban. A karácsony több annál, hogy hagyománytiszteletet elevenítünk fel, és hagyománytiszteletből itt vagyunk, eljövünk, összeülünk otthon, és eszünk-iszünk egy jót, fenyőfát díszítünk, hogy karácsonyfa legyen, megajándékozzuk egymást a karácsony, ennél több. Persze ezek mind-mind jó dolgok, de ha csupán hagyomány, akkor erőtlen lehet. Azt mondta Jézus a farizeusoknak, a Máté evangélium 15. fejezetében, a 6. versben. Mondja azoknak a vallásos embereknek, akik istentisztelők voltak, istenfélők voltak, azt mondja nekik, hogy és erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját, a ti rendeléseitek, amit hagyományokat jelent, által. Tehát erőtlenné tettétek Istennek a parancsolatját, Istennek az beszédét a hagyományok által. És a karácsonyban rejlő erőt teljesen ki tudja zsigerelni az a kultúra, ami körbeveszi. Mindannyian szembesülünk ezzel, és bizonyára ezer és ezer prédikátor a szószék mögül beszél ma a karácsonyi üzenetet, és hirdeti Jézusnak a megváltói munkáját, és beszélnek arról a kulturális közegről, ami körbevesz minket a világban, hogy van egy vásárlási láz, és ezt tönkre tudja tenni a karácsonynak az erejét. Van egy túl költekezés, és egy túl készülődés is nagyon sok keresztény családban is. Van egy rokonoknak és családtagoknak való megfelelési kényszer. Hányan tudjátok, miről beszélek? Ugye? Közöttünk, keresztények között is ez így lehet, hogy meg akarok felelni, elvárások vannak, és ez egy olyan hagyományos, vallásos cukormáz, ami leönti a karácsonyt, ami elveszi az erejét a karácsonynak. És természetesen az, hogy megajándékozzuk egymást, és az ajándékozásnak a mértéke és módja is lehet egy szélsőséges dolog, és egy szélsőséges irányba elmehet ez az egész. És vannak, akik azt mondják, hogy mivel van ez a szélsőség, jelen van, ezért választanak egy másik szélsőséget, mégpedig az, hogy az egészet kidobjuk az ablakon, ez a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük tipikus esete, hogy nem kell karácsonyra még gondolni se, elutazok szállodába, külföldre, bárhova, az ünnepről leveszem a figyelmemet, nekem nem kell se ez, se a felhajtás, se megemlékezés, se semmi. Én úgy gondolom, hogy ez is egy szélsőség. Mert Isten igéjében van szó Jézus születéséről, még hogyha nem is abban a formában teljesen, ahogy mi ezt megüljük már sok száz éve. De ezen a csodálatos ünnepen, akik itt vagyunk és hívők vagyunk, túl kell lépjünk és túl kell lássunk a vallásos egymásra rakódott szokásokon, és meg kell lássuk az ünnepben, a karácsonyban azt az erőt, amit valóban ez képvisel. A születésnek az ereje, amit nem csak ilyenkor élhetünk át, hanem az évnek bármely részén átélhetjük, ez egy igazság. Tehát ahhoz, hogy elolvasod a Máté evangélium elején, vagy a Lukács evangélium első pár fejezetében Jézus születésének körülményeit, ezt nem csak ilyenkor, karácsonykor tehetjük meg, hanem az év bármely szakában, és bármikor megemlékezhetünk Jézus születéséről, de mégis karácsonykor van egy olyan különleges hangulat, egy olyan különleges légkör, amely az évnek semmelyik más pontján nincs meg. Mert ezt a karácsonyi lelkületet, érzetet, hangulatot, a fenyőfa illatát, ha nem műfenyőfa, a mézeskalásnak az illatát, ilyenkor érzed. Bár évközben is lehet a fenyőfát érezni, ha van a kertedben otthon, és megdörzsölöd a kezedben. Évközben is lehet mézes kalácsot sütni, de mégis van egy különleges hangulata annak, amikor karácsonykor ül össze a család. És a közös ebédek és a közös vacsoráknak a hangulata, karácsonyi hangulata, egy olyan speciális dolog, ami nem egyenlő azzal, és nem is fogható azzal össze, vagy hasonlítható ahhoz, amit például egy születésnapi partin ülsz meg tavasszal, vagy nyáron, vagy ősszel. Ugye? Mert karácsony, az karácsony, és csak egyszer van egy évben. Aztán van az ajándékbontás, ...nak is egy élménye, főleg a gyermekek számára, lehet, hogy a felnőtteknek is, vagy az a meglepetés a felnőtteknek, hogy nem kapnak semmit, vagy az a meglepetés, hogy nem meglepetés, de akkor is van egy hangulata az ajándékozásnak és az ajándékfogadásnak, és az idősebb generáció, ha akarja, ha nem, akaratlanul is eszébe jutnak a gyerekkori élményei, a gyerekkornak a karácsonyai. És ez csak ilyenkor van. És a rég látott rokonoknak a viszontlátása ilyenkor, karácsonykor egy másfajta hangulatot áraszt. Ez az egyik oldal, és ez szép és jó, és rendben van természetesen. Viszont annyira sok minden rossz dolog telepedett tényleg a karácsonyra évszázadok alatt, ami miatt, aki nem érti ennek a lényegét, és nem érti azt, hogy miről is szól ez az egész, azoknak a köreiben nagyon könnyen előfordulhat az, ami előfordult már a történelemben nem egyszer, hogy nagyon sok ilyenkor a karácsonyi konfliktus. És két mondatot beszélek csak ilyen rossz hangulatú dolgokról. A legrosszabbak az öngyilkossági statisztikák ilyenkor, karácsonykor. A test, tudod, az nehezen viseli a nyomást. A test nehezen viseli a magányt. A test nehezen viseli azt a fajta pressziót, ami ilyenkor lelkileg, érzelmileg az emberen van, akkor, hogyha nem nagyon vannak körülött olyanok, akik szeretik őt. Úgyhogy a mai üzenetnek a lényege, és a címe is ebből fakad, hogy az Úr veled van, Isten veled van, úgyhogy ha magányos vagy, vagy egyedül vagy, akkor sem kell depressziósnak lenned, mert nem vagy egyedül. És igazából ennek a kijelentéséről, ennek a megértéséről szeretnék ma beszélni, amennyi időm van, és szeretném elmondani azt, hogy számunkra az igének a világossága kell meghatározza az ünnepet. Nem csak a mai napon, hanem az év minden napjának így kellene lennie, és engedjük meg azt, hogy a Biblia szóljon hozzánk, és engedjük azt, hogy az igéről lefejtve a vallásos köntöst, az igének az ereje valóban alkalmassá és képessé tegyen bennünket arra, hogy megéljük mindazt, amit Isten szelleme akar, hogy megéljünk. Ilyenkor az embereknek a szíve egyébként is fogékonyabb az Úr dolgai felé, ugyanakkor nagyon-nagyon sok dolog van, ami el is tudja vonni a figyelmünket a lényegről. És lehet már azon agyalsz, azon gondolkozol, hogy a töltött káposztának az alapanyagait megvásároltad-e már? Kisült-e már a kalácsom, ugye? Kisült-e már mindaz, amit mindent megvásároltál? És lehet, hogy alkalom után már szeretnél boltba menni, egy-két dolgot beszerezni, mert eddig elfelejtetted, nem volt rá időd, mint ahogy én is. És lehet, hogy máshol jár az agyad, de ez az üzenet ma el fog kísérni téged egész évben, hiszem. Mert az Úr velünk van. Kezdeném onnan, hogy mindenki ismeri a történetet az Édenkertben, ami történt. Ádám bűnének következménye képpen elhatott a halál az egész világra. És Ádámnak a leszármazottai mind-mind abba a szellemi halálba születtek bele, amit Ádám bukása miatt elhatott a világra. Miért kellett 4000 év elteljen, hogy eljöjjön a megváltó? Miért nem tudta Isten megcsinálni ezt aznap, a következő percben, legalább egy héttel később, vagy egy hónappal később? Nagyon komoly kérdések ezek, és nem tudunk mindenre választ adni ma, mert mondom, a téma nagyon mély, de nem lehetett volna előbb Jézusnak a születése? Nem lehetett volna hamarabb az, hogy eljöjjön ő? A válasz erre az, hogy nem. Az Atya a legkorábbi időben küldte el Jézust, és egy egész esemény láncolatnak, esemény sorozatnak kellett beteljesülnie azelőtt, mielőtt Jézus megszületett. És István felolvasta azt az igét, amit most én újra felolvasok, a Galata levél 4. fejezetéből, a 4-es 5-ös verset, mely így hangzik: mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Azt mondja, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak, hogy elnyerjük a fiúságot. Ez a megváltani szó, ami itt a görög eredetiben szerepel, azt jelenti, hogy megvásárol, kifizet, kivált, kivásárol. Ezt jelenti itt ez a szó, hogy Isten ezt tette velünk, megvásárolt, kivásárolt. De hát miért? Árucikkek voltunk, hogy meg kellett minket vásárolni? Tudod, Isten az embert szabadságra teremtette. Arra, hogy szabad legyen. Nem szabados, hanem szabad. És ezt a szabadságot Ádám kiárusította a sátánnak, saját magát rabszolga sorba hajtotta a sátánnak a számára, mint ember. Megvolt erre a lehetősége? Megvolt erre a lehetősége. Dönthetett volna másképpen? Dönthetett volna másképpen. De nem így tette. És így, ahogy az ige írja, elhatott a halál az egész emberiségre, ezért szembesülünk a fizikai halállal, ezért szembesülünk a szegénységgel, az igazságtalansággal, a betegséggel, és egy csomó mindenben, nál, ami ebben a bukott világban itt körbevesz minket, a nagyképűség, a beképzeltség, az arrogancia, a tisztességtelenség, és lehetne sorolni azokat a dolgokat, amik körbevesznek minket. És ez az egész mind-mind belekerült az emberbe is. És az ember nem tudta magát ebből saját hajánál fogva kiemelni. Az ember nem volt képes arra, hogy önmagát megváltsa. Az embernek a vére, ahogy az ige mondja, beszennyeződött, mert a vér az az, ami kering benned szellemi értelemben, de fizikailag is, hordozza a testednek az életét, és hordozza az életet önmagában, és minden vér által tisztítatik meg, és az ember nem volt képes saját magát megtisztítani. Miért volt szükség arra, hogy Isten megtestesüljön? Miért nem lehetett Ádámnak a fia, vagy Mózesnek a fia, vagy Dávidnak a fia a megváltó? Azért, mert az a bukott természet, ami öröklődött apáról fiúra, fiúról fiúra, és így tovább, az előre vetítette azt, hogy ebből nincsen szabadulás. Nem tudja senki magát megtisztítani. Az a szenny, az a beszennyeződés, ami azáltal keletkezett az emberben, hogy Ádám elárulta Istent, ez az emberre vele maradt. Egy olyan ember kellett, és mondom ember, aki képes volt arra, hogy az embert kihozza ebből a bajból. És nem volt senki ember, aki erre képes lett volna, ezért Isten emberré vált. Amit Jézus elvégzett, azt Isten fiaként végezte el, de 100%-ban emberként. És a visszavásárlásnak az ára, a sátán hatalmából való visszavásárlásnak az ára az ő saját élete volt. És ennek egyetlen egy módja lehetett csak úgy, hogyha ő testben megjelenik. Semmilyen más módon nem. Ádám teljes életében elkezdett uralkodni a halál, és csak egy teljesen tiszta, teljesen bűn nélküli ember volt képes arra, hogy visszavásárolja az embert a sátán hatalmából. A 3 Mózes 17:11 mondja azt, hogy mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. De Ádámnak a vérében és a leszármazottjainak az éli vérében nem volt már élet. Mert nem az élet uralkodott az emberen a bukás után, hanem a halál. Újra és újra, és újra, és újra. Rövid időn belül eljutott oda a földnek a lakossága, az igazságtalanság, a bűnözés, a mocskosság, az aljasság, az állatiasság, hogy Istennek el kellett törölnie az emberek nagy részét a földről, hogy maradjon egy pár ember, aki legalább hajlandó vele szóba állni, és 8 ember maradt Noé bárkájában, aki után benépesült a föld újra. De Noé sem volt tökéletes, de ő kegyelmet talált Isten előtt. És újra, és újra, és újra szembesült az ember azzal, hogy vannak korlátai, vannak határai, nem képes önmagát megváltani. De Isten már gondoskodott a legelején a megváltóról. Mert ő minden tudásában, előre tudásában, Jézus Krisztus már előre kijelölte arra, hogy ő lesz. Már a teremtés előtt a megváltó. Nem így akarta Isten. Nem a tökéletes akarata volt ez, de tudta azt, hogy az ember mit fog tenni. És amikor elbukott az ember, már az első profécia ott, az 1 Mózes 3-ban elhangzik Istennek a szájából, hogy ellenségeskedést szerzek a te magod között, és ez az asszonynak a magva, sátán, ez a fejedre fog taposni. Oda fog taposni a csigolyádra, és el fogja azt törni. És ez az, ami megtörtént Jézus Krisztusban, mikor ő eljött. Mária méhében, amikor megfogant a Szent Szellemtől az a kis petesejt, minden egyébként a születéssel kapcsolatosan természetes volt, természetes módon növekedett és fejlődött, de a fogantatás az természet fölötti volt. Miért? Mert egy szűz fogant a méhében, és Isten volt az apa, akitől a mag eredt. Miért volt erre szükség? Azért többek között, mert a mai modern orvostudomány is már bizonyítja minden kétséget kizárólag, hogy amikor egy petesejt egy anyának a méhében megfogan, akkor a kicsi kis embrióban, magzatban a vér az a apa sejtjéből alakul ki, és az anyától nem kap vért. És így volt ez Mária testében is, hogy Mária bukott szellemi természete nem került bele abba a pici kis magzatba, ami ott növekedett a testében. Mária adta Jézusnak a testet, és ő táplálta, és hála és köszönet ezért neki, idézőjelben. De az atya magja volt az, ami a tisztaságot és a vérnek a tisztaságát meg tudta őrizni ebben a magban, és így tudott Jézus úgy megszületni a földre, testben, emberként, hogy nem örökölte Ádámnak és a leszármazottjainak azt a bukott természetét, amit egyébként mindannyian örököltünk. Nagyon durván fogalmaz Pál apostol, hogy meg vagyunk váltva az atyáinktól örökölt hiába való életünkből. A Jézus Krisztusban való hit által az a tisztaság, az az erő, ami ő benne volt, a miénk lehet. És be tudjuk ezt mi saját magunkba fogadni. Mária testet adott tehát Jézusnak, és Isten adta a vért a testbe, ami hordozta a büntelenséget. A Máté evangélium és a Lukács evangélium számol be hosszasan arról, hogy milyen módon, milyen körülmények között, milyen előzményekkel és milyen utóélettel jött Jézus a földre. Nagyon hosszú mind a két igesor, de mégis most a Máté evangélium első fejezetéből a 18-as igeverstől a 25-ig felolvasom az igét, és szeretnénk egy kis időt eltölteni. Így hangzik tehát Isten igéje. A Jézus Krisztus születése így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatik a Szent Szellemtől. József pedig, az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsájtani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, a proféta által, aki így szólt. Ímé, a szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az államból felsenkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, még meg nem szülte az ő esetődött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Halleluja! Nagyon szép a történet. Sokszor elhangzik ez sok helyen ilyenkor. Van itt egy mondat, amit szeretnék kiemelni. Sajnálom, hogy nincsen rengeteg időnk, hogy minden egyes mondatot végignézzünk, de van itt egy mondat, amit szeretném, hogyha megértenénk, hogy mit is jelent valójában, mégpedig ez a velünk az Isten kifejezés. Mit gondolsz, hogy számodra mit jelent az, hogy Isten veled van? És adjuk egy pár másodperc időt arra, hogy ezen elmélyíkedj, gondolkodj, hogy mit jelent számodra az, mit jelent neked az, hogy Isten veled van. Hogy Isten veled van. Nem sokszor gondolkodunk ezen. Nem sokszor realizáljuk ezt magunkban, hogy Isten velünk van. Mert ha realizálnánk, akkor nagyon sokszor nem esnénk kétségben. Mert ha velünk van, akkor biztosan nem ellenünk van. Ha velünk van, akkor bizonyára értünk van. Ha velünk van, akkor bizonyára van ennek, illetve lehet ennek valamilyen kézzelfogható, valóságos megnyilvánulása. Mert nem egy olyan Istent imádunk és szolgálunk, aki olyan messze van, hogy a csillagok fölött nagy tárcsővel sem lehet látni, hanem azt mondja, hogy ő velünk van. És ha veled van, akkor nem messziről van veled, hanem közelről van veled. Ez sokkal több egy vallásos szófordulatnál. Sokkal több ez annál, hogy ismételgetjük azt a szót, hogy Imánuel. Ugye Isten az ő hatalmát, az ő erejét, az ő tulajdonságait kinyilatkoztatja az ő nevében. Az ő neveiben is megtette ezt az Ószövetségben, és Jézus nevében is kinyilatkoztatja. És itt az ószövetségi profécia hangzik el, amit Ézsaiás mondott, hogy ímé szűz fogam méhében, és szül fiat, és nevezi az ő nevét Imánuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Isten veled van. Sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, azt hiszem, ezt a kérdést, de azt választottam, hogy a mai napon Jézus egyik előképén keresztül nézzük meg azt, hogy mit jelent az, hogy Isten velünk van. Jézusnak több előképe is van az Ószövetségben, a rendtartásoknak is, az ő munkájának, de ő magának is. József, tudod, a 17 éves kis cifraruhás fiatalember, Jákobnak a fia, Izsáknak az unokája, ő is előképe Jézusnak. És az a történet is nagyon hosszú, de szeretném, hogyha oda lapoznánk az első Mózes levél 39. fejezetére, és egy picit elgondolkodnánk azon, hogy vele mi történt, és amikor Isten azt mondta Józsefnek, hogy vele van, akkor az mit jelentett az ő számára? A történet, tehát hadd vezessen be egy pár mondat erejéig, hogy felelevenítsem a számotokra ezt a nagyon-nagyon tanulságos ószövetségi történetet, hogy volt ennek a fiúnak majdnem egy tucat bátyja. Ő volt a legkisebb, apucinak a kedvence, aki látott, illetve álmodott egy álmot, aztán meg még egyet. De mielőtt még álmodott volna, már a testvérei szemében egy kivetett, egy megvetett, egy utált, egy gyűlölt testvér volt. Aztán, amikor meglátta ezeket az álmokat, amikben gyakorlatilag a lényegi dolog az, hogy eljön majd az idő, amikor leborultok előttem, ezt álmodta József, és ezt elmondta a testvéreinek, elmondta az apjának, akkor a testvérek oly mértékben voltak irigyek, és oly mértékben uralkodott el a gonosz szívükön a gyűlölet, hogy meg akarták ölni a saját édes testvérüket. Bedobták egy kútba. Aztán mégiscsak egy picit megrettentek, és nem ölték meg gyakorlatilag ezzel, hanem egy olyan ítéletet hoztak rá, amely gyakorlatilag abban a korban, az ókorban egyenlő volt a élő halállal, eladták rabszolgának. Rabszolgának lenni abban az időben nem volt jó dolog, nem minthogyha bármely időszakban jó dolog lenne rabszolgának lenni, de abban az időben bizonyára ez egy szörnyűséges dolog volt. Eladták a rabszolga kereskedőknek, izmaelitáknak, és erről is lehetne egy külön alkalmat tartani, ez is nagyon tanulságos. De hogy rövidre fogjam, elég a történethez annyi, hogy ezek a rabszolga kereskedők, miután megvették egy kis üzleti haszonszerzéssel, mivel hogy rabszolga kereskedők voltak, eladták őt a rabszolga piacon. A rabszolga piacon az embereket úgy adták, vették, mint az ócska piacon a ruhát, meg a szerszámot, meg a húsboltba a darab húst. A rabszolga piacon az embereket úgy adták, vették, hogy teljesen messzelenre vetköztették, hogy az a gazda, az az úr, aki megveszi őt, lássa azt, hogy milyen állapotban van, van-e valami betegsége, milyen külsérelmi nyomok vannak rajta, fertőző-e, izmos-e, leharcolt-e, vagy jó kiállású-e, mesztelenül. Milyen megalázó az, amikor az édes testvéreit kútba dobnak. Aztán nem halszott éhen szomjan, hanem eladnak. Levetkőztetnek mesztelenre. Megszégyenítenek. Milyen lelki állapotban lehetett vajon József? És itt kapcsolódunk be az igébe és a történetbe, az 1 Mózes 39. 1-es fejezetében, ahol ezt olvassuk. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvette őt az izmaelitáktól, kik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. Történetet mindenki ismeri, aki ide jár ebbe a közösségbe, sokszor volt már erről szó, és bizonyára te is olvastad ezt. A vevő, aki itt Potifár volt, látta azt, hogy vajon alkalmas-e ez az ember arra, hogy az én rabszolgám legyen. És úgy ítélte meg, hogy igen. Aztán azt olvassuk a 2. versben, ami döbbenetes. És az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. És álljunk meg itt egy percre. Azt mondja itt az ige, hogy az Úr Józseffel volt, és nem csak, hogy vele volt, hogy áldott volt. Hol látjuk ezt József életében, hogy ő áldott volt? A körülményeiben látjuk ezt? Az élethelyzetében, az anyagi helyzetében, a testének a megszigyenített állapotában látjuk ezt? Egyáltalán nem ezt látjuk, hogyha beleképzeljük magunkat a történetbe, és elképzeljük azt, hogy ott vagyunk mi is ezen a piacon, és egy kívülálló szemlélőként látjuk ezt a fiatalembert, akinek nem volt semmije. Nem volt rangja, nem volt hatalma, nem volt pénze, nem volt családja, nem voltak testvérei, nem volt felesége, nem volt gyermeke, nem volt senkije, aki mellette állt volna. De az Úr azt mondja itt, az Úr vele volt. És nem csak, hogy vele volt, áldott volt ez az ember. És szeretném, ha kivetítenénk a héber szót, hogy mit jelent itt ez az áldott szó, ami azt jelenti egész pontosan, hogy virágzóvá tesz. Biztosítja, hogy jól menjen valakinek a dolga. A boldoguláshoz hozzásegít. Kedvező helyzetbe hoz valakit. Sikeres, szerencsés lesz, prosperáló, tehát gyarapodó. Ezt jelenti ki az ige Józsefről. Nem Potifárról jelenti ki, aki gazdag volt, aki egy főember volt, aki az egyiptomi királyságnak volt egy vezető beosztású embere, aki bizonyára jól fel volt öltözve. Mai szóhasználattal azt mondanánk, hogy beállt a nagy mercivel a piac elé, lógtak a fuchsok a nyakába, be volt parfümözve, és a szolgáinak csettintett, hogy utaljátok át azt, amit kell. Azt gondolnánk, hogy ez az áldás. Hogy ez az áldott ember, akinek nincsenek anyagi gondjai, akinek nincsenek kapcsolati gondjai, akinek semmi gondja nincsen, és mindene megvan a külsőségekben, ez az áldott ember. De nem róla mondja a Biblia, hogy áldott volt, és nem róla mondja a Biblia azt, hogy az Úr vele volt, hanem Józsefről mondja, hogy az Úr vele volt. Mikor volt vele? Mikor minden körülmény pont az ellenkezőjét mutatta, és mondta volna, hogy vele van az Úr. És nem csak, hogy vele volt, virágzó, hogy olvastuk itt a szónak a jelentését, hogy virágzó volt. Hát hol virágzott ez az ember, kérdezhetnéd? Hol virágzott ez, amikor tényleg senki nem volt körülötte? Az Úr vele van. Kijelent itt a kettes verset, olvasom még egyszer, hogy és az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Nem volt semmije. Nem volt kézzelfogható áldása. Nem volt egy csekkfüzete, nem volt bankszámlája, nem voltak megtakarításai. Nem volt reménysége. Nem volt kilátása arra, hogy a helyzet megváltozik. Az apja úgy tudta, hogy meghalt, mert ezt hazudták neki a testvérei. Nem volt reménysége arra, hogy majd jön apám és megment engem. Senki nem tudott róla semmit. Még a testvérei sem tudtak róla semmit, miután eladták rabszolgának. Ki tudja, mit gondoltak? Az ilyen testvérei vannak az embernek, nem szükség ugye ellenségre, szokták mondani. Tehát neki senki nem volt. Volt egy kilátástalan érzése, vagy helyzete a láthatók alapján. Volt egy keserű fájdalma, és volt két álma, amit látott pár héttel, vagy pár hónappal hamarabb. Amit látott. Kettes vers újra. És az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Én azt hiszem, hogy Istennek a definíciója az áldásról és a jólétről az nem feltétlenül ugyanaz, amit az emberek gondolnak az áldásról. És hadd csatoljak vissza a Máté 1-re, hogy az Úr velünk van, Imánuel. Ha az Úr veled van, akkor áldott vagy. Ha az Úr veled van, akkor boldog vagy. Mindegy, hogy milyenek a körülmények. Mindegy, hogy milyen kilátástalan a helyzet. De tudd meg, hogy az Úr veled van. És itt Józsefnek volt döntési lehetősége. Józsefnek volt választási lehetősége. Ezt a helyzetet hogyan kezeli? Hogy mit tesz ezzel az egész helyzettel? Engedi azt, hogy ez a keserűség teljesen felnövekedve rongy emberré tegye őt? Vagy pedig néz arra, aki az ő atyáinak az istene, és néz arra az álomra, és arra a jövőképre, arra a látásra, amit Isten személyesen adott neki. Ha az Úr veled van, Imánuel, akkor boldogulsz. És a zsidók tudták azt, amikor itt a Máté 1-ben olvassuk, hogy mit jelent az, hogy az Úr velünk van, mert volt egy proféciájuk erről. Mert ez hangzik el, Ézsaiás 7.14-ben szól az ige. És ismerték a zsidók a Jézus születése előtt a proféciát. Várták a messiást, várták azt, hogy ez beteljesüljön. Mert ismerték azt, amit Ézsaiás mond a 7.14-ben, ezért ad nektek az Úr maga jelet. Ímé a szűz fog a méhében, és szül fiat, és nevezi az ő nevét Imánuelnek. Vannak, akik azt hiszik, hogy a sok pénz az áldás. Lehet áldás a sok pénz, hogyha tudsz vele jól élni, de van egy csomó gazdag ember a világban, aki nem áldott, hiába van vagyona. Ha az embereknek sokszor az az elképzelése, hogy Isten akkor van velem, amikor azt érzem. Isten akkor van velem, amikor az kézzelfogható módon megnyilvánul. És igazából akkor vagyok áldott, amikor nagyon jól nézek ki, és benézek a tükörben, és minden körülményem rendben van, akkor az az áldás. Potifár bizonyára jól öltözött volt, és lehet, hogy jó illata is volt, és lehet, hogy gazdag is volt. Mégis Józsefet nevezi itt az ige áldottnak. Miért? Mert az Úr ő vele volt, és az, ami az igazi jólét, és az, ami az igazi áldás, az nem más, mint Istennek a kegye. Istennek a kegyeltsége. Istennek a jó indulata. Akarod-e ezt? Akarsz-e Isten kegyeltje lenni? Akarsz-e Istennek a jó indulatában élni és állni egész életedben? Mert a jólét az az, amikor Isten a segítségnyújtásban ott áll a te rendelkezésedre. És József itt áldott volt, mielőtt bizonyíthatta volna bármilyen körülménye azt, hogy áldott. József itt áldott volt, mielőtt pénze, vagy hírneve, vagy befolyása lett volna. József áldott volt, ezt mondja róla az Úr, mert az Úr vele volt, mint hogy velünk is velünk van. Az, hogy velünk van, azt is jelenti, hogy nem hagy el. Az Úr velünk van. Olvasom itt tovább az ige verset, az 1 Mózes 39-ből a 3-as vers következik. De látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent áldottá tesz az ő kezében. Látja ezt Potifár a saját pénzen megvásárolt rabszolgájának az életében, egy, hát nem tudom, hogy mennyire tartották sokra a rabszolgákat az egyiptomiak annak idején, úgy általában. Egy a sok közül. Elhullik, veszek másikat. De Potifár, ez az egyiptomi, gyakorlatilag bálványimádó, istentelen ember észreveszi, hogy az egyik rabszolgájával a mindenható Isten, az Úr, a zsidó Isten, a héberek Istene vele van. Mert bármit csinál ez a fiú, bármit csinál ez a kölyök, bármit csinál ez a gyerek, bármire ráteszi a kezét, azon áldás van. Képes-e észrevenni a világ azt, hogy áldottak vagyunk? Képes-e észrevenni azt, hogy rajtunk is ez az áldás van? Itt Józsefen rajta volt az áldás, és olvasom még egyszer 3-as verset. Látta pedig az ő ura, azaz Potifár, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent áldottá tesz az ő kezében. Halleluja! Halleluja! Annyira szeretem ezeket az igéket. Ne kösd az értékedet, a saját magad értékét ahhoz, hogy milyen munkád van, és milyen munkát végzel. József itt áldott volt, és kezdett megnyilvánulni az áldás az életében, de rabszolga volt. Nem ő volt a cégvezető, nem ő volt a cég tulajdonos, még csak azt sem mondhatjuk, hogy egy alkalmazott volt, egy szolga volt, mert nem szolga volt, hanem rabszolga. És tudod, mi a különbség a szolga és a rabszolga között? A szolga mondhat nemet. Azt mondja, hogy nem vállalom ezt a munkát, melyek inkább máshova dolgozni. A rabszolga nem mondhatja ezt, nem rendelkezik saját élete felett. És ez a József, aki nem rendelkezett saját élete felett, bármihez, amihez hozzányúlt, Isten felvirágoztatta, mert maga József volt virágzó. Vajon volt-e része ebben Józsefnek? Volt-e része ebben József hozzáállásának? Vagy el tudjuk azt képzelni, hogy József egy depressziós, magáboroskodó, a szüleit, bátyjait, testvéreit vádoló, magába forduló ember volt? Biztos vagyok benne, hogy nem. Mert ha ilyen lett volna, akkor nem tudott volna megnyilvánulni benne és vele az, hogy az Úr vele van. Nagyon érdekes dolog ez. Alkalmazottként is lehetsz áldott, hogy kicsit ezt a mai környezetbe hozzuk. Alkalmazottként is az ember lehet, szolgaként is az ember lehet sikeres, és lehet gyarapodó, és lehet bővölködő. Egy pár gondolatot engedjetek meg azzal kapcsolatban, hogy a rabszolga kereskedő izmaeliták vajon jó üzleti döntést hoztak akkor, amikor eladták Józsefet Potifárnak. Azt gondolom, és úgy hiszem, hogyha tudták volna azt, hogy egy igazi kincs van a birtokukba, akkor nem adják el. Ha jobban megismerték volna Józsefet, akkor rájöttek volna arra, amire gyakorlatilag Potifár rájött. Ugye az Úr vele van, és hogy áldott. És ő maga az ember az, akin Isten kegyelme szerepel. És hát szomorú, de tény, hogy mi is sokszor hasonlóképpen alábecsülünk embereket, akik a környezetünkben vannak, és nem feltétlenül veszük észre az értéküket. Időnként saját magunk értékét sem veszük észre, és nem vagyunk figyelmesek, de ebből a történetből nagyon sokat lehet tanulni, mert József később, ugye olvassuk a történetet, látjuk azt, hogy olyan jóléttel rendelkezett, és olyan hatalommal, olyan befolyással rendelkezett, hogy képes lehetett volna arra, hogy azokat a rabszolgakereskedőket ő saját részére megvásárolja a rabszolgának. És nem csak erre képes lett volna, nem csak erre lett volna meg a pénze, vagyona, a befolyása, a hatalma, hanem hogy megvegye a családostól azokat az embereket. Sőt, az egész utcát, ahol laktak. Sőt, az egész falut, ahol laktak. Ilyen hatalom és ilyen erőteljes és ilyen nagyjá vált József a későbbiekben. Miért? Mert az Úr vele volt, és virágzó volt, gyümölcsöző. 3-as, 4-es, 5-ös verset olvasom együtt. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent áldottá tesz az ő kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgálva néki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen volt, kezére bízá. És lőn az időtől fogva, hogy házának, és amilyen volt, mindenének gondviselőjévé tevi, megáldá az Úr az éjtomi embernek házát Józsefért. És az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Döbbenet, nem? Akarsz-e ez az ember lenni? Akarsz-e ez az ember lenni, aki így megáldja a főnökét? Megáldja azt a vállalkozást, ahol dolgozol. Nem, én a vállalkozásnak a tulajdonosa akarok lenni. Ebben a történetben szerinted nem Potifár szeretnél lenni, hanem József. Mégis nem gondoljuk végig, hogy József micsoda alázattal, milyen Istenre néző jó lelkiismerettel végezte a munkáját. És Potifárnak dolgozott, de Istenre nézett közben. És nem azt nézte, hogy itt vagyok rabszolgaként, hát mit dolgozzak én neki? Miért tegyek én bele mindent? Miért legyen jó a hozzáállásom? Én egy tulajdon tárgy vagyok az ő életében. Így állt hozzá József? Nem. Hanem úgy állt hozzá, hogy az Úr megáldotta az ő gazdájának a házát, házon belül és házon kívül is, írja az ige. Mind a házában lévő dolgokat, mind pedig a mezőn lévő dolgokat. Nagyon érdekes dolog ez, hogy rájött erre Potifár, hogy van egy héber fiú, egy zsidó fiú, aki miatt ő áldott. Nem, mint hogyha eredetileg szegénységben élt volna, de mégis lehetett ezt halmozni, lehetett ezt tetézni. És szögezzünk le valamit. Szeretném, ha tisztán és világosan látnánk azt, hogy egy dolog látni, hogy boldogul valaki, de egy másik dolog látni, hogy az Úr vele van. Ez két különböző dolog. Mert a világban is vannak emberek, akik boldogulnak az életben. Potifár is boldogult az életben, vagy nem? De. De mégis Józsefről mondja az ige, hogy az Úr vele volt, és gyümölcsöző volt. Az istentelen bálványimádó felismerte a zsidók istenének erejét a rabszolgájában. Amikor Jézus megszületett, Jézus ugyanezt az üzenetet hozta. Az Úr veled van. Az Úr veled van. Mondd utánam, az Úr velem van. Az Úr velem van. És hogyha az Úr velem van, akkor nekem nem kell félnem a szegénységtől, nem kell félnem a betegségtől, nem kell félnem a iszonyatos dolgoktól, mert az Úr velem van, és hogyha az Úr velem van, akkor ki lehet ellenem? Most gondolj bele, ha mindenható Isten veled van, ha mindenható Isten eljött hozzád személyesen, és veled van, és érted van, akkor mi bajod lehet? Mi bajod lehet? Ez automatikusan megnyilvánul? Nem, kell hozzá te hited, kell hozzá megértésed, úgy hiszem, és kell a hozzáállásod, és van egy rész, ami a te részed. A hit. Hogy azt mondod, igen, ez az enyém, ezt én elfogadom. Nem azért, mert én különleges vagyok, nem azért, mert milyen családból származom, mint ahogy József, nem azért, mert olyan, fú, de az a karakter vagyok, aki ezt megérdemli, hanem a mindenható Isten miatt. Ő önmagáért áldozta fel önmagát, érted? És te érted is egyszerre. Tehát ő hű volt saját magához, az ő beszédéhez, és hű volt hozzád is, mert szeretett. Az Úr veled van, azt jelenti, hogy megvan a sikeres élethez, megvan a győztes élethez, megvan a gazdag élethez, megvan a meggyógyult élethez szükséges hatalmad, mert az Úr veled van. Az Úr veled van, az azt jelenti, hogy megvan ehhez a hatalmad. Megvan ehhez az a képesség, ami nem a te saját magad képessége, hanem az Úrnak a képessége benned. Megvan benned az az erő, ami képes halottakat feltámasztani. Megvan benned az az erő, hogy ami munkába belekezdesz, az áldott legyen, és ne átkozott. Megvan benned az az erő, hogy ráted a betegre a kezét, és imádkozz érte Jézus nevében, és az a beteg meggyógyuljon. Miért? Mert ezt mondta Jézus, hogy akik hisznek, azokat ilyen jelek követik. Öldögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, és betegekre vetik kezéket, és azok meggyógyulnak. Ez a tiéd. Ez az enyém. Ez a miénk. És Immanuel, az Úr velünk van, karácsonykor jött ez el, amit mi karácsonynak hívunk. Az ige élő, és az ige ható, és az ige fel van kenve, nem csupán betű a papíron, hanem gyógyító erővel van felruházva, képes vigasztalni, képes bátorítani, erővel teljes, tele van bölcsességgel, tele van iránymutatással, tele van útmutatással, ismerd meg az igét. És az ige fel fog kelni, és a te életedet megváltoztatja. Ez képes arra, hogy megváltoztassa az életedet. Képes arra, hogy betöltse az életedben azt, amiért küldetett. Az igében megvan az erő erre. És amikor karácsonyra gondolsz, akkor emlékezz erre, hogy ez egy jel a mennyből, hogy Isten szeret téged. Minden egyes fájdalom, amit éreztél, akár a testedben, akár a lelkedben, a szívedben, minden csalódás, amit átéltél, minden könnycsepped, ami végig csordult az arcodon, és érezted a keserű ízét a szádban, minden egyes körülményed, amit meg szeretnél változtatni, Isten előtt van, és ő ezt tudja, mint ahogy Józsefnek is tudta, és látta azt, hogy mi van ő vele. Látta a gonosz bátyjait, látta azt, hogy a kútba került, látta azt, hogy rabszolgasorsba került, mindent tudott, mindent látott, és mégis azt mondta az Isten neki, hogy veled vagyok. Veled vagyok. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. És ha nem kedves neked ez az Ószövetség, ígevers, akkor halld meg, amit Jézus mondott. Mert ő azt mondta a tanítványoknak, mielőtt a mennybe ment, hogy én veletek maradok, és veletek vagyok a világ végezetéig. Soha el nem hagylak. Ezért soha nem kellene úgy gondolkodnunk, vagy azt mondanunk, hogy Isten elhagyott engem. Mert van valami rossz dolog, történik valami tragédia, vagy betegség, vagy fájdalom, vagy egy nagy csekk jön, mert a gázszám, lán, sok a számjegy, Isten elhagyott, mert nem érzed. De Istennek a jelenléte az nem feltétlenül mindig kézzelfogható érzésként nyilvánul meg. Nem érzésekben járunk, hanem hitben járunk. Mint ahogy József is hitben járt. És semmi sem illusztrálja jobban a karácsonynak az üzenetét, mint ez a szó, hogy Immanuel, hogy Isten veled van, Isten velünk van. Ő tudja azt, hogy mind néz keresztül. Ő törődik veled. Ő azért küldte Jézus, hogy életed legyen. Ő maga mondta. Nem azért, hogy halálod legyen, nem azért, hogy betegséged legyen, nem azért, hogy veszteséged legyen, hanem hogy életed legyen, és bővölködjetek. János 10:10. Sokan tudjátok fejből. Jó lenne ezt idézni magunknak, amikor a keserűségnek bármely gyökere kezdene bimbózni a szívünkben. Isten már nem egy távoli Isten, nem a csillagokon túllévő Isten, nem egy megismerhetetlen, nem egy elérhetetlen Isten. Ő nem sokat érne így az emberiség számára. És hadd mondjak valamit zárójelben. A vallásnak az Istene nem sok mindent ér az emberiség számára. De a kereszténység, az élő kapcsolatnak az Istene mindent felülíró, olyan pótolhatatlan erőforrás az életünkben, amely minden körülmények között képes minket átsegíteni és felemelni. Olyan Istenünk van, aki velünk akar lenni. Olyan Istenünk van, aki közösségben akar velünk lenni. Olyan Istenünk van, aki megérti a fájdalmunkat. Olyan Istenünk van, aki emberré lett értünk. És igen, ő Jézusban a miénk lett, mi pedig az övé. Úgyhogy ez karácsonynak az üzenete, és ennek a megértése, hogyha ezt megértjük, átalakítja az életünket. A szerelem az nem teljes akkor, amikor a szeretett személy távol van. Istennek a szerelme, Istennek a szeretete a mi irányunkban nem volt teljes, amikor távol volt. Utolsó igeverset olvasom fel. Efézusi levél második fejezetben. A 12-es, 13-as igevers így hangzik. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségétől idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Halleluja! Álljatok fel, kérlek benneteket! Erre a közelségre hívlak mindannyiótokat, akik itt vagytok, főleg akkor, hogyha először vagytok itt, főleg akkor, hogyha a tanításban néztek minket most élőben vagy később, hogy van egy döntési lehetőséged arra, hogy befogadd a szívedbe a feltámadt Jézus Krisztust. Az üdvösség nagyon egyszerűen elérhető minden ember számára. Isten megbékélt veled Jézus Krisztusban. Isten megfizette az árat a bűneinkért. A mi részünk az, hogy elfogadjuk az ő munkáját. Hinnünk kell csupán csak abban, hogy ő meghalt és feltámadt a halálból, és erről a hitről megvallást tehetünk a Római Levél 10. fejezet 9-es, 10-es igeverse alapján, és újjászülethetsz. A bukott természet élővé válhat egy egyszerű hitmegvallás keretén belül. Kérlek benneteket, hogy nagy fennszóval mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én igazságomért. Kérlek téged, Jézus. Legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm. Legyél az én testem és lelkem gyógyítója. Én most megvallom, hogy Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Örök életet nyertem a Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Halleluja.